Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Október a látás hónapja. A látás visszanyerésén dolgozik meggyőző eredményekkel a Svájcban élő és dolgozó magyar neurobiológus Roska Botond, aki szerint 2050-re a rövidlátás lesz a legnagyobb vakságot okozó kondíció. Hogyan gyógyítható és milyen típusú vakság az, ami gyógyítható?
Igen, tehát azzal szeretném kezdeni, hogy amikor azt mondom, hogy gyógyítható, az azt jelenti, hogy megvannak azok a technológiák, amit alkalmazva javítható a látásuk. Tehát a gyógyíthatót nem úgy értem, hogy ma gyógyítható. Tehát ha valaki bemegy ma az orvoshoz, akkor ez nem gyógyítható, hanem olyan technológiák vannak, amik használatával segíteni lehet ezek bizonyos vakságokon. Tehát ami konkrétan ma a kezünkben van, hogy azokban az esetekben, amikor a szem még össze van kötve az aggyal, tehát a látóideg épp, olyan vakságoknál, amik az emberek elvesztik a látásukat, mert a fényérzékelő sejtek vagy elhalnak, vagy pedig megszűnnek fényérzékelőnek lenni. Ezekben az esetekben van egy olyan terápia, amit kb. 20 éve fejlesztünk, amivel a látás valamilyen mennyiségben visszahozható. Ez már emberekben van, és ezeknek egyre újra változatai fognak terápia felé közelíteni.
Mi történik a betegség során, és utána hogy néz ki a terápia?
A betegségnek két nagy fajtája van. Az egyik örökletes, és itt a betegség a periférián kezdődik, és nagyon sokszor a betegek nem érzik, hogy mi történik velük. Vannak olyan esetek, ahol már kb. 90%-át elveszítik a látásuknak, és mégsem veszik észre, hogy nagy baj történik. És ez azért van, mert az emberi látás nagyon különbözik a legtöbb állatnak a látásától abban, hogy az emberi retinában van egy kis rész, amit úgy hívjuk, hogy makula, vagy fóvea. Ez a kis rész, ezen nagyon nagy élességgel tudunk látni. És ez egy nagyon-nagyon pici része a retinának. Kisebb, mint 1%-a a retinának a területének. Van az éles látás helye. És mivel mi emberek mindig szeretnénk élesen látni, mivel a látásunkat olvasásra vagy arcfelismerésre használjuk, ezért, hogyha azt a részét a retinának elvesztjük, ami nem az éles látáshoz szükséges, akkor ehhez tudunk alkalmazkodni. Tehát ennél az örökletes betegségnél általában azt történik, hogy elvesztjük a periférián a látást, ezt nem nagyon veszik észre a betegek, és akkor jelennek meg az orvosnál, amikor a centrális részben elvesztik a látóképességüket, ez a makuláris része. Egy része a betegségnek, a másik része úgy nevezzük, hogy makuladegeneráció, magyarán a szemnek az éles látó helyén keletkezik a probléma, itt elvesztjük a látóképességünket, és nagyon sokszor a periférián megmarad a látás. Tehát ez a két nagy betegségcsoport van. És a terápia maga az úgy alkalmazható, vagy úgy lehet használni, az egy injekció, az egy szembe való injekció. Tehát ma is például van makuladegenerációban olyan terápia, hogy lassítani tudják a makuladegenerációval járó látásvesztés kialakulását. Nem tudják megállítani, de lassítani tudják. És ezért körülbelül havi vagy két havi injekciót adnak a szembe, ez egy bizonyos antitesttel. Na most a génterápia, ami már vakbetegekben van, ez egy hasonló injekcióval kezdődik, és ebben az injekciós tűben olyan kis úgynevezett vektorok vannak, ezek ilyen kis fehérje labdák, amik valaha vírusok voltak, most már nem, ezeket már átírták, tehát most már gyakorlatilag csak hordozó anyagként viselkednek, és ezek a kis labdák DNS-ek vannak, ezek a labdák be tudnak lépni a retina sejtjeiben, és a benne levő DNS-ben, a labdában lévő DNS-ban van egy postai cím. És ez a postai cím megmondja, hogy milyen sejtekben termelem fehérjét ez a kis labda. Tehát a DNS-nek a másik részén pedig egy fehérje van kódolva, és egy olyan fehérje, ami egy fényérzékeny fehérjét kódol. Tehát amikor egy adott sejt, ami beprogramozzuk a postai cím alapján, kifejezzük ezt a fehérjét, ez a fehérje megjelenik a membránban, és fényérzékelő teszi azt a sejtet. Tehát például, ha nekem volt egy fényérzékelő sejtem, ami a betegség során elvesztette a fényérzékenységét, akkor most ezzel a vírus injekcióval vissza tudom hozni, vagy az a sejt már elhalt, akkor egy másik sejtet fényérzékenyé tudom tenni.
Hol tart most a látás visszanyerés, és mi lehet az elérhető cél?
Most van egy kísérlet alattáró terápia, ami 12 emberben történt meg, Párizsban és Pittsburghben, amit úgy lehet mondani, hogy terápia 1.0, tehát ez az első terápia. Ebben azt csináltuk, hogy a retinának az utolsó rétegét, ami az agyhoz beszél, ezt tettük fényérzékeny. ez volt a legegyszerűbb terápia, viszont ez vezet a legkisebb mértékű látás visszaállításhoz. És ebben azt tapasztaltuk, kb. 5 beteg részletes vizsgálatával, hogy ezek az emberek nem tudnak olvasni, nem tudnak arcot felismerni, de tárgyakat fel tudnak ismerni. Van nekik egy szemüvegük, amihez a látáshoz kell, és ezzel gyakorlatilag szkennelik az objektumokat, és fel tudnak nagyobb objektumokat ismerni. Ez, ami ma van kísérleti terápiában, és most fejeztük be a 2.0-as terápiát, amivel azt szeretnénk elérni, ezeket a fényérzékenységüket elvesztett sejtekbe visszük be, és azt szeretnénk elérni, hogy ezzel már valamilyen módon fel lehessen ismerni arcokat, és valamilyen módon lehessen betűket felismerni. Ez valószínűleg olyan 3 év múlva fog elérkezni paciensekbe.
Színeket látnak a paciensek?
Nem, ez a terápiában nem tudunk egyelőre színlátást létrehozni, de például ma kezdett a csoportomba egy új PhD diák, aki pont ezen fog dolgozni, hogy visszahozzuk a színlátást. Ez még teljesen kísérlet, tehát ez nem emberekben van, hanem ez koncepció és humán, meg egér retinákon való kísérletezés szintjén lesz.
Ön ugye alapvetően Svájcban él, ott is dolgozik. Magyarországgal, magyarországi klinikákkal, egyetemekkel van együttműködése?
Nagyon szoros együttműködésünk van. Gyakorlatilag 3 csoporttal van nagyon szoros együttműködésünk. Az első Szabó Arnoldnak a csoportjával, aki a Semmelweis Egyetemnek az Anatómia Intézetében dolgozik, és ő volt az a kutató, aki felfedezte azt, hogy hogyan lehet a humán retinákat életben tartani. Most majdnem 20 hétig tud életben tartani, és ez nyitotta meg annak a lehetőségét, hogy emberi retinában ki tudtuk próbálni a génterápiákat. És vele nagyon szorosan együttműködünk most már nagyon sok éve. A másik csoport Rózsa Balázsnak a csoportja, akivel különböző technológiákon dolgozunk. Ő túlfoton lézer technológiáknak a fejlesztője. Egy világon egyedülálló technológiákat fejleszt, és vele együtt dolgozunk a látás megismerésében. Szintén nagyon sok éve, és a harmadik csoport, akivel közel együtt dolgozunk, az Nagy Zoltánnak klinikája, a szemklinikája, a szemészeti klinika a Semmelweis Egyetemen. Vele az intézetem más csoportjai dolgoznak együtt, a magyar betegeknek a genetikai állományát, feltérképezését, és gyakorlatilag előkészítését a magyar betegeknek, ha megérkeznek a mi génterápiánk. Ők voltak az első csoport Magyarországon, akik véghez vitték az első génterápiát Magyarországon, ez egy Luxturna nevezetű gyógyszer, amit a Novartis fejlesztett, és hát velük szoros kapcsolatban vagyunk, az intézettel más tagja is vele szoros kapcsolatban vannak.
Mi az, amin most dolgozik, és mit hoz majd az ön számára a jövő?
Az egyik kollégámmal, György Bencével és Hendrik Sollal, a két kollégámmal, Bence György egy magyar származású kutató itt nálunk, aki vezeti a transzlációt, és Hendrik Sola a klinikai részlegnek az igazgatója. Most fejeztük be ezt a 2.0-as terápiát, amivel azt szeretnénk elérni, hogy visszahozni a látást nagyobb felbontásban. De azon, hogy mind dolgozom most, rengetegen dolgozom, hát 30 ember van a laboromban, és hát ezért 30 különböző dolgon dolgozom, egy párat tudok említeni. Az egyik nagy téma, amin dolgozunk, hogy a legnagyobb fenyegetése a szemünk látásának ma a rövidlátás. És ezt kevesen tudják, hogy miért, mert ugye ha rövidlátók vagyunk, akkor felveszünk egy szemüveget, de azokban az emberekben, akiknek a rövidlátás nagymértékű, magyarán 6 dioptriánál nagyobb, ezeknek a szeme olyannyira megnő, hogy ez húzza a retinát az egész életünk során is. Ezért öregkorban ez úgynevezett rövidlátás függő makuladegenerációhoz vezet. Na most ez egy új jelenség a modern életben, és az ilyen komplikációk, egyáltalán a rövidlátás az pár százalékról Ázsiában 95%-ra nőtt. Tehát a 95% a gyerekeknek Ázsiában, négy országban 97-99%-a rövidlátó. Európában is 3-szeresére nőtt a rövidlátás. Tehát kb. 60%-a, 20-60%-ra. Tehát ez egy olyan jelenség, ami nem genetikai, hanem a modern életnek a velejárója, hogy pontosan miért azt nem értjük, de azt tudjuk, hogy ez a rövidlátás kialakul, és ennek nagyon súlyos szövődményei vannak időskorban. 2050-re ez lesz a legnagyobb vakságot okozó kondíció. Tehát azt próbáljuk megérteni, hogy hogyan alakul ki a rövidlátás, és hogy hogyan tudjuk megállítani az ezzel fellépő komplikációkat. Tehát ez egy nagy kutatási téma a laboromban. Egy másik nagy kutatási téma, ahogy említettem, hogy a makuladegenerációban ma havi injekcióval próbálják lassítani a látás elvesztését. Ezt úgynevezett nedves makuladegenerációban használják. De ezek az emberek, akik ezt kapják, ezek öregek, ezek általában 80-85 évnél is idősebbek, vagy ebben a korosztályban vannak, akiknek ez egy nagyon nagy probléma havonta elmenni a szemklinikára, vagy az orvosukhoz, és egy nagy probléma, hogy havi injekciót kell a szemükbe kapni. Tehát itt egy olyan génterápián dolgozunk, amivel azt próbáljuk elérni, hogy mondjuk ha valakinek ez kialakul, akkor egyetlen injekcióval megoldható legyen ez a probléma ahelyett, hogy havi injekciók legyenek. Ezen kívül rengeteg más dolgon is dolgozunk. Például vannak olyan betegségek, ahol a szemnek a látó idege elhal, és ezt a betegséget a úgynevezett mitokondriumoknak a problémája okozza sokszor egy genetikus betegségben, és itt próbálunk olyan terápiákat létrehozni, amivel életben tartható vagy megmenthető a látó ideg. Tehát ez három példa, de hát rengeteg sokféle dolgon dolgozunk.
Sigma, a holnap világa.
A világon egyedülálló és ezért külföldön is nagyon keresett mikroszkópot fejlesztett ki csapatával Rózsa Balázs fizikus. Az agy működésének sejtszintű és valós idejű megfigyelése, a látás mesterséges visszaállítása, rákdiagnosztika néhány másodperc alatt, csak néhány azok közül a projektek, kutatások és tervek közül, amelyek Rózsa Balázshoz és csapatához köthetők. Beszélgettem Roska Botondal, az ő eredményei azok önmagáért beszélnek, önök szorosan együtt dolgoznak itt Magyarországon, ezekből az eredményekből mi az, ami érvényesül, mi az, ami eljut?
Talán legfontosabb ebben a hasznosításban az a módszertan, amit a Botondék kidolgoztak a humán retina szövetekre, az alkalmazható a humán agyszövetekre is, tehát célunk az, hogy ezt a molekuláris biológiára épülő kutatási fejlesztési útvonat azt a központi idegrendszeri betegségek esetén is alkalmazni tudjuk.
Egy komplett kutatóközpontot hoztak létre ennek a segítésére, mivel foglalkoznak?
Ugye a kutatóközpontban ezt a előbb említett kutatási párbánt építjük fel, tehát igazából foglalkozunk a molekuláris biológiai módszertannal, ugye a Botondék módszerének a agykutatásra való adaptálásával, a szövetek túléltetésével, tehát hogy ezeket a módszereket meg is tudjuk vizsgálni túlélő humán szöveteken, illetve a végeredményt, tehát már a módosított, kezelt humán szöveteket be is vizsgáljuk az általunk fejlesztett automatizált robotmikroszkóp rendszerrel.
Mennyire dolgoznak együtt a mindennapokban?
Hát elég szorosan például a Botondnak a kollégái nemrég hagyták el a laboratóriumot, ugye rendszeresen ide utaznak, és ugye most még csak két fővel, de folyamatosan emelkedő létszámmal, tehát közvetlenül szoros együttműködésben dolgozunk, illetve a mi kollégáink is ki szoktak utazni Svájcba, a különböző mikroszkóp mérések kapcsán, és ugye vannak olyan eszközök, amit a Botondék Svájcban használnak, illetve amit itt Magyarországon használunk közösen.
Október ugye a látás hónapja. Ön mit tart a legnagyobb eredménynek a látás területén az utóbbi időszakból?
Hát a legutóbbi időszakból, ami nagyon büszke vagyok, az, hogy sok év fejlesztés után sikerült egy olyan mikroszkópot alkotnunk, amely nem csak arra képes, hogy a látókéregben, térben kiolvassa az idegsejteknek az aktivitását, hanem ezt értelmezni is tudja a rendszer. Tehát azt jelenti, hogy egy kísérleti állat által látott körülötte levő tér virtuális valóság képeit értelmezi egyfajta kódolásként, mint egy lyukkártya formátumban, tehát hogy dekódolni tudja azt az aktivitást, amelyet az állat mutat akkor, amikor egy adott látványt lát. És ezt az aktivitást különböző matematikai módszerekkel kombinálva visszajátsza az agyban, tehát el tudjuk azt érni, hogy amikor az állat valójában nem is látja azt a információt a virtuális valóságnak az oldalfalán, tehát nem látja azt a képet, mintázatot, akkor is egyfajta látási élményt hozunk létre, és a legkisebb fejlemény, hogy ezek nagyon matematikai értelemben szokták ezt mondani, hogy szignifikánsra lettek az eredmények, tehát nagyon erősen jelzik a hatást, tehát úgy tűnik a berendezésünk az elkezdett elég jól működni abban az értelemben, hogy az egerekben egyfajta mesterséges látási élményt tudtunk generálni. Az egér azt hiszi a virtuális valóságban, hogy ott valójában van egy forrás, amiből tud folyadékot táplálkozni, és elkezd tényleg folyadékot inni, holott valójában nincs ott semmi, csak az agyába vetített mesterséges kép alapján hiszi azt, hogy valamit lát.
Nagyjából egy éve ön azt nyilatkozta, hogy 7-8 éven belül elérhetjük, hogy az agy is megtanuljon látni. Ez már annak a folyamatnak a része?
Igen, igen. De természetesen azért mondtam egy hosszabb időskálát, mert nyilván az egérből az emberig az egy hosszabb út van, hogy a Botondékinak is ez a projekt nagyon sok évig tartott, és arra gondolok a Botonddal, hogy most az az út, amit ők sok évvel kidolgoztak, az most segít minket abban, hogy az agy esetében még sokkal komplexebb szerv, mint a retina, mégis egy gyorsabb időskálán tudjuk ezeket a megvalósításokat hozni.
Hová vezethet ez?
Remélem, nem csak egyrészt a látásfejlődés szempontjából tudunk eredményt elérni, hanem tulajdonképpen azáltal, hogy az aggyal egyfajta kétirányú kapcsolatot valósítunk meg, tehát hogy oda-vissza tudunk az agy és a számítógép között kommunikálni, lehetővé válik más betegségeknek a gyógyítása is, akár egy depresszió, vagy egy epilepszia esetéről beszélünk, hiszen ezeknek a betegségeknél is az általunk úgymondott sejtszintű terápiás megoldásoknak lehet jelentősége. Egyébként erre konkrét példák is vannak, van már egy olyan epilepszia modellünk, ahol ha sejtszinten foglalkozunk az adott ideghálózattal, akkor abból az adott régióból el tudjuk tüntetni az epilepsziás aktivitást, és hát reméljük, hogy ezt a technológiánkat is fel tudjuk skálázni olyan szintre, hogy nagyobb agytérletekről is teljesen el tudjuk távolítani az epilepsziás aktivitást. Persze ez nem kínál megoldást általánosan az epilepszia terápiára, hanem olyan esetekben, amikor egy baleset okozta, vagy egy felsérülés, egy autóbaleset okozta az epilepsziát, és a felszínhez közel van az elváltozás, akkor a fény segítségével meg tudjuk gyógyítani sejtről sejtre haladva azt az ideghálózatot, miközben a hálózatnak az egyébként fontos funkciós működése az megtartott marad. Tehát mi mondhatjuk azt, hogy szelektíven kiszedjük a rossz áramköri részeket az adott agyszövetből, miközben a egyéb fontos funkciók azok megtartottak maradnak, amelyre csak lehet.
Mennyire ismerjük ma az agyat?
Hát ezt szokták mondani, hogy 1%-ban, vagy még annyira se, de nem is az a lényeg, hogy mennyire ismerjük, hanem hogy ezt az ismeretet tudjuk-e úgy hasznosítani, hogy a új terápiás és diagnosztikai megoldások szülessenek, és a válasz egyértelműen, hogy igen.
Említette az előbb ezt a bizonyos mikroszkópot, ez az a 3D-s lézerpásztázó mikroszkóp. Tulajdonképpen mi ez a berendezés, mit tud ez?
Hát tulajdonképpen a találmánynak a lényege, hogy egyfajta mechanikus hullámot keltünk kristályokban, és a nemrég átadott Krausz-Ferenc Nobel-díjához hasonlóan mi is a rövid impulzusokkal, ultrasort impulzusokkal dolgozunk, ezek nagyon rövid impulzusok, ilyen például ilyen 100 femtoszekundum hosszúsággal rendelkeznek, és ezen impulzusokkal célozunk meg az agyban a különböző sejteket. És ami a mi újdonságunk az az, hogy olyan sebességgel tudjuk ezeket a pontokat elérni az agyban, tehát pontról pontra vagy sejtről sejtre ugrálni, amelyre korábbi technikák nem voltak képesek. Konkrétan úgy szoktuk számolni, hogy 1/10 millió szoros gyorsítást tudtunk elérni az agy címzésében. Tehát úgy kell elképzelni, hogy lenne egy olyan DVD írónk, amit írunk és olvasunk, de nagyon célzottan tudjuk az információt kigyűjteni, tehát nem kell végigolvasnunk az egész lemezt ahhoz, hogy hozzájussunk az információhoz, hanem pontosan tudjuk, hogy hol és mit kell olvasni, és ez okozza azt, hogy mint egy 1/10 milliószor gyorsabb sebességekkel vagyunk képesek kommunikálni az aggyal, és ez úgy szoktam mindig fogalmazni, nem csak egy egyszerű világrekord, hanem ez a sebesség az tényleg szükséges ahhoz, hogy a leggyorsabb szenzorokat kiolvassuk, sőt, mondhatjuk, hogy épp hogy elegendő ez a sebesség, hogy a világ leggyorsabb feszültség szenzorait is olvassuk, és ezért célunk is ennek a sebességnek a további növelése. Tervezünk egy olyan fajta megmunkáló központot, ahol újabb eltérő egységeket tudunk kifejleszteni, amelyek még akár nagyságrendben, vagy akár még többen is tudják növelni ezt a sebességet. És ezáltal akkor tényleg a membrán feszültséget a terjedésében a legnagyobb sebességgel, a legapróbb részletekig menőleg mi tudjuk monitorozni az agy különböző területein.
Erre tulajdonképpen azért van szükség, mert az agy nagyon gyorsan változik, tehát pillanatról pillanatra történnek benne az események, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak?
Igen, pontosan. Tehát az azt jelenti, hogyha egy klasszikus mikroszkóppal, egy klasszikus lézerpásztázó mikroszkóppal mérjük az agyi aktivitást, miközben megmérjük egy síkot és átálltuk a következő síkra, hát rengeteg új gondolatunk van, tehát egy teljesen más gondolatot tudunk monitorozni közben.
Találmányt említett, az önnevéhez nagyon sok szabadalom is társul. A szabadalmak miért fontosak? Hol van a határ a közös alapokon nyugvó munka és a között, hogy valaki egy szellemi tulajdont használ fel?
Hát nekünk ez a szabadalmaztatás folyamat különösen hasznosak bizonyos az elmúlt években, mert volt már olyan, hogy mondhatjuk úgy, hogy persze név nélkül, hogy nagyon híres külföldi egyetemnek egy igazgatója konkurenciája, az írt egy levelet, hogy mi szüntessük be ezen mikroszkopok gyártását, illetve fizessünk az egyetemnek, mert hiszen az ő találmánya. És átküldték a szabadalmukat. És hát tudtunk egy olyan szabadalmat küldeni, egy évvel korábban ugyanazt leírta. Kiderült, hogy ők tulajdonképpen a követőink, és nem mi az ő követőik, és ez azonnal megoldotta a problémát, minden feszültség eltűnt, és tovább tudtuk folytatni a munkát. Ha ez a szabadalom nem állt volna rendelkezésre, és nem küldjük el, akkor komoly gondokba ütköztünk volna, akkor hosszú jogi egyeztetések, tárgyalások sorozata következett volna, és lehet, hogy igazából működésképtelenítette volna az egész spin-off céget abban az értelemben, hogy nem maradt volna elegendő profit ahhoz, hogy a működésünket fel tudjuk tartani.
Mennyire keresik önöket nemzetközi együttműködésekhez?
nagyon nagy mértékben megemelkedett. Mondhatjuk azt, hogy a tulajdonképpen ezt a technológiát alapít elég régen találtuk ki, annak reményében, hogy a világon olyan szenzorok születnek, amelyre a membrán feszültséget is tudjuk mérni. És ezek a szenzorok tulajdonképpen mondhatjuk, hogy tavaly születtek meg. Tehát, hogy tavaly jelentek meg olyan szenzorok, amelyek már nagyon hosszú ideig, akár 10 perceken keresztül képesek mérni az aktivitást. Ugye korábban ezek a feszültségszenzorok rendkívül mérgezőek voltak, mert ilyen kémiai anyagokra épültek, és mondhatjuk, hogy néhány másodpercig lehetett mérni az agyi aktivitást velük, és utána gyakorlatilag elpusztultak az idegsejtek. Most pedig gyakorlatilag stabilan perceken, vagy akár egyesek szerint akár órákon keresztül tudjuk monitorozni az agyi aktivitást, és ez egy forradalmat hozott azért, mert a mi technológiánk az egyetlen, amely képes erre. Ugyanis, hogyha egy klasszikus módszerrel mérjük a jelet, akkor gyakorlatilag eltűnnek ezek a nagyon gyors tranziensek, tehát nem lehet követni az agynak a gyors működését. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy amiatt, hogy ezek az új feszültségszenzorok megjelentek, és bebizonyosodott a mi technológiánk az egyetlen, amivel ezeket megfelelő sebességgel lehet mérni, Amerika számos nagy egyeteme mutat erős érdeklődést, sőt, ezekre intézetekben is adtunk mikroszkópot. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a Stanfordra, a Harvardra, a Columbia Egyetemre sikerült mikroszkópot értékesíteni, és van olyan egyetem, ahol már több mikroszkópot is értékesíteni tudtunk. Ez mutatja azt, hogy tulajdonképpen pont egy olyan forradalom hulláma érkezett meg, amelyen mi most be tudunk hajózni ezzel a technológiával. Tehát igazából a mi technológiánk pont akkor élet meg arra szintre, hogy megfelelő minőségű stabilitási eszköz legyen, amikor a tudományban az igény szintén a eddigiekhez képest mondjuk kicsúcsosodott.
Nézzünk egy picit előre, ön mivel lenne elégedett mondjuk 10 év múlva a munkájában?
Hát természetesen azzal, hogyha ezt a tudományos forradalmat azt tudnánk folytatni, és egyre merészebb területekre tudnánk evezni, és egyre érdekesebb dolgokat fedeznénk fel, illetve, hogy ezek a áttörések azok jelenjenek meg terápiás és diagnosztikai eszközök vonalán, tehát hogy el tudjuk érni azt, hogy ebből a igen komplex technológiából a mindennapi gyakorlatban hasznosítható berendezések legyenek. Természetesen ez út már jövőre elindult, tehát terveink szerint megfelelő engedélyekkel az első, most nem említeni meg a melyik projekt kapcsán, de remélem az első diagnosztikai és terápiás beavatkozásokat meg tudjuk gyorsítani. Tehát bízunk abban, hogy az a kutatási vonal, amit a Roska Botondal képviselünk, nem csak hosszabb távon, tehát az előbb említett 6-8 éves skálán hoz eredményeket, hanem akár egy éven belül bizonyos betegségek esetében már egész konkrét eredményeket tudunk felmutatni. Fontos célkitűzésünk, hogy Magyarország egy olyan high-tech, olyan csúcstechnológiai központ legyünk, amely nemzetközi szinten és abszolút versenyképes, tehát ugyanazt a színvonalat tudjuk nyújtani, mint egy Harvard, egy Columbia vagy egyéb világhírű egyetem, és ennek egyében számítunk arra, hogy nagyon tehetséges fiatalok itt maradnak Magyarországon, és velünk együtt építjük hazánk tudományos munkásságát.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.